Urunk, hálával állunk előtted most ez alkalommal is. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk, hogy összegyűlhetünk a te nevedben. Mindig abban a reménybe tesszük, és abban a hitben, hogy te is itt vagy közöttünk. Szeretnénk téged méltóképpen imádni, hódolni előtted. Szeretnénk, ha Isten tiszteletünkön minden a te dicsőségedre történne, és a mi lelkünk javára, gyülekezetünk épülésére. Kérünk, hogy ennek érdekében munkálkodj a mi életünkben. Te ismered mindnyájunknak a szükségleteit. Úgy szólíts meg, úgy beszélj hozzánk, ahogy éppen erre nekünk szükségünk van. Hálát adva megköszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, és hogy közöttünk vagy ezen a délutánon. Amen. Énekeljünk. Dániel próféta könyvének első fejezetéből olvassuk a harmadik verstől. A király meghagyta a főudvarmesterének, Aszpenaznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatkozásuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotába szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük judéliak is. Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért ezt mondta a főudvarmester Dánielnek. Félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így ételekről és italokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit a főudvarmester rendelt Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé. Tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket tegyünk, és vizet igyunk. Azután mutassanak meg minket, és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, a szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nabukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgába, 10-szer okosabbaknak találta őket az egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel, Círus király uralkodásának 1. évéig. Eddig olvastuk az igét, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az Isten tiszteleten. Kívánjuk, hogy az Úr mindenkinek a figyelmét és lelkét ragadja meg, és az akaratunkban is munkálkodjon. Úgy, ahogy Dániel eltökélte magába, hogy az Urat fogja követni, ez az elhatározás és eltökélés legyen jelen mindnyájunknak az életébe. Erősödjön meg, és mondjam így a szövetséget vele ezen a délután, és újítsuk és erősítsük. Különböző szolgálatokat hallgatunk meg, önkéntesekre is szükség lesz ezen a délutánon, és azután pedig majd az ige hirdetés is fog szólni. Kérjük az énekkarnak a szolgálatát most.
Thank you. Szolgálatom elején szeretnék egy Zsoltárból idézni, a 121. Zsoltárból. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártottban, keltetben, most és mindörökké. Amen. Hát az utóbbi napokban ugye a híreket, ha olvastuk, meg figyeltük, így nagyon-nagyon sokan a pánikról és a félelemről beszéltek, és nem tudjuk még, hogy alaptalanok vagy alapos félelmekről van szó, de azt hiszem, hogy amikor a félelmekről van szó, akkor mindig fontos az, hogy hogy állunk hozzá, hogy a félelmek pániká alakulnak, legyőznek bennünket, legyűrnek bennünket, vagy meg fel tudjuk őket természetesen fogni, és kezelni tudjuk a félelmeinket. És természetesen vannak emberek, akik bátrabbak. Aztán vannak emberek, akik lehet olyanok, mint én, egy kicsit úgy, hát többet érlelődik a félelem, és jobban, de többet gondolkozunk azon, jaj, vajon mi lesz akkor, ha ezt és ezt mondom, mi lesz akkor, hogyha megmondom az igazat, mi történik, hogyha konfliktus lesz belőle, és akkor így lehet, hogy belül többet érlelődök, mint mások. Mi lesz, hogyha történik valami? Nagyon tetszik ez az ige, és nagyon fontos, hogy akkor, amikor a félelmeinkkel szembenézünk, először nézzünk fel. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Nagyon sokszor azért gyűrnek le a félelmeim, nagyon sokszor azért nem sikerülnek dolgok, azért nem vagyok győzedelmes a lelki életemben is, úgy érzem, mert nagyon sokszor hagyom, hogy a félelmeim legyőzzenek, és talán nincs időm, vagy elfelejtek felfele nézni. Elfelejtek, hogy honnan jön az én segítségem. El vagyok a körülményekkel, hogy jaj, és mérlegelek egy csomót, hogy jaj, vaj, mi történik, hogyha ez vagy az történik, és ilyenkor legyűrhetnek ezek a dolgok. Ugye fiatalokról van szó az igényben, és valóban van egy olyan időszak az emberben, amikor nagyon fontos a környezetnek a véleménye. És hát ilyen a tinédzserkor, ilyen a fiatalkor, és emlékszem, hogy én is így nőttem fel, hogy itt voltam a gyülekezetben is, és a világban is, és féltem, hogy jaj, mi van, hogyha kiderül, hogy én hívő vagyok, mi történik, hogyha az emberek majd kigúnyolnak, megjegyeznek, és úgy érzem, hogy vannak olyan emberek, akik ezekben a félelmekben élik meg a napjaikat, a mindennapjaikat. Lehet, hogy már kinőtték a tinédzserkort, de ezeket a félelmeket nem tudták legyőzni. Ezeket a félelmeket hordozzuk magunkba. És én hiszem azt, hogy még hogyha néha ott is van a félelem bennünk, hogy vajon mi fog történni, ha elmondom azt, amit tényleg gondolok, amit az Úr a szívemre helyezett, akkor is nem arra kell gondoljak, hogy vajon mi fog történni, hanem hogy van nekem valaki segítségem. Sokkal nagyobb, mint azok az emberek, akik körülöttem vannak. Sokkal nagyobb, mint a főnököm, sokkal nagyobb, mint a kollégáim, akik talán megpecsételhetnek, vagy sokkal nagyobb azoknál az embereknél, akik árthatnak nekem. És szeretném azt, hogyha ez az alkalom, ez olyan alkalom lenne, amikor az Úrra tekintünk. És lehet, hogy hallunk félelmekről, hallunk olyan dolgokról, amiket megkötöznek, és én úgy gondolom, hogy a sátának egy nagyon komoly fegyvere, hogy a félelmeinkkel meg tud kötözni. Mi történik akkor, ha? És szeretném, hogyha az Úrra tekintenénk, ne emberekre, hanem felnéznénk az Úrra, erősítse meg a hitünket. Tudjuk, hogy ott, ahol vagyunk, megvallani, hogy bármi történik is, mi nekünk van egy segítségünk, az Úr. És jöhetnek nehéz helyzetek, jöhet akár veszedelem, akár próba, van segítségünk. Nem mindenki mondhatja ezt el. De ha feltekintünk az Úrra, akkor átélhetjük azt, hogy valóban mi hozzátartozunk. Mi nem vagyunk egyedül. És ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk? Nem emberekre nézünk, nem emberektől félünk, hanem az Úrra tekintünk. Az Úr adja meg, hogy így megerősödjön a hitünk, az enyém is és mindannyiunké.
Köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy itt lehetek, és hozhatok ima témát a gyülekezetnek. Nem tudom, hogy ki emlékszik még rá, lehet, hogy főleg a név miatt. Emlékszik, hogy valamikor meséltem egy misszióállomásról, egy missziópontról, ahova ima csoportunkkal néha kijártunk. Azt mondom, hogy Pac és a Paci gyülekezet, akkor biztos vagyok benne, hogy néhányan emlékeznek rá, ha nem más onnan eszükbe jut, hogy fel van írva az ima témájukra, az ima listájukra. Az elmúlt időszakban úgy adódott, hogy ima csoportunk elé került egy másik missziós pont is. Egy olyan őrhely, ami mondhatnánk azt, hogy kicsit úgy van, hogy egyedül állott az őrhelyálló. És szüksége van a bátorításra, szüksége van a felfrissülésre, ha lehet így fogalmazni. És ez a település, aki sűrűen járnak, vagy jártak már az M3-as autópályán, ahogy megyünk fel Budapestre, Polgár település mellett található, úgy hívják, hogy Tisza Gyula háza. És itt valamikor, régen, jó néhány évvel ezelőtt egy hatalmas nagy gyülekezet. Szép nagy imaterem az ma is ott van. Hát nyilván ne a szatmári gyülekezetnek az imatermét képzeljék most ott hirtelen oda, de a fele gyülekezet beférne. Szóval egy szép nagy gyülekezet volt ott, és az lett a veszte, hogy a fiatalok nem ragadtak meg a gyülekezetben, nem tértek meg, vagy ha megtértek, akkor nem tudtak meggyökerezni Krisztusban, kiestek a gyülekezetből, és azok az idős testvérek, akik ott álltak, mint öltálló, lassan eljárt felettük az idő, megöregedtek és meghaltak. És most egy olyan testvér van ott, aki úgy rendezi a dolgokat, egy testvérnő, hogy félig elmondása szerint, félig roma származású, és még nem is lehet teljes jogú tagja a gyülekezetnek, de nem is tud úrvacsorázni még. De ott van, és valami láng, valami fény pislákol. És vannak testvérek, akik érdeklődnek, reméljük, hogy leendő testvérek, vannak emberek, akik érdeklődnek, és vannak gyerekek is, akik érdeklődnek az alkalmak iránt. És most úgy láttuk, hogy az Úr oda vezetett bennünket, hogy igyekezzünk rendszerességgel ide kijárni erre a településre, és az ottani őrállók mellé kicsit odaállni mi is a bástyára, és odaállni segíteni nekik. Úgyhogy rögtön itt mondom azt, hogy lehet egy újabb ima témát felvésni, aki vállalja. Nagyon könnyű megjegyezni, mert mindenki csak gondoljon a Gyula bácsinkra, és az ő házára, és nem a Szamosra, hanem a Tiszára. És akkor így már megvan. Tisza Gyula háza. De ha csak annyi jut eszünkbe, hogy valami Gyula háza, az is elég. Mert ha imában ennyit elmondunk, az Úr tudni fogja, hogy miről akarunk beszélni vele. Hiszem és tudom és vallom ezt. Úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy így imában támogassanak bennünket, mert az imának nagy ereje van. És minden harc, minden kiküldetésnek az eleje, vallom és hiszem, az a térdeinken kezdődik. És minél többen vagyunk a térdeinken, annál hatalmasabban fogunk bepillantani abba a munkába, abba a győztes, már győztes kimenetelű harcba, amit Isten vív a háttérben. Ő előttünk jár. Valamikor erről a gyülekezetről már úgy beszéltek évekkel ezelőtt, hogy ennyi. Valaki viccesen, vagy félig meddig folyamatosan úgy akarta ezt elmondani, hogy már keresték azt a lakatot, ami időtálló lesz az ajtón. És hála Istennek nem kell lakatot tenni az ajtóra. Hála Istennek vannak még emberek, akik érdeklődnek az ige iránt. És persze, hogy mi egy kicsit így néha egy alkalom után így elábrándozunk, és van egy nagyon szép medencé is a gyülekezetnek, hogy de jó volna, lesz-e ott még egyszer bemerítés. És legutóbbi alkalmon ott voltunk, és énekeltünk, és így, ahogy így előttem volt a medence, így felsóhajtottam Istenhez, és azt kérdeztem, hogy Uram, lesz még valamikor itt fehér ruhás ezen a településen? Aki fehér ruhában vallást tud neked adni arról, és az emberek előtt, hogy igen, létezel, és érdemes téged követni? És Isten azt mondta, amikor közben énekeltünk, hogy az nem a te dolgod, az az én dolgom. A te dolgod az, hogy legyél hűséges. És ahova hívlak, amit kérek tőled, azt az egy lépést, azt tedd meg. Ha ki tudod vetíteni még egyszer ezt a képet, amit itt ki van vetítve, és csak egy gondolat az igéhez, amit felolvastunk, mert úgy érzem, hogy szorosan kapcsolódik ehhez a gondolathoz, amit eddig elmondtam. Itt azt írja a gondolat, hogy Szentségre tövekvő fiatalok. Amikor a vezérfonalban elolvastam ezt a címet, akkor rögtön eszembe jutott, hogy rögtön oda lehetne tenni azt is, hogy Szentségre törekvő gyülekezet. És egy kérdőjel is megfogalmazódott bennem, hogy valóban Szentségre törekvő gyülekezet vagyunk. Ott, ki kifejti ezt a témát, a testvérünk úgy kezdi, hogy néha azt gondoljuk, hogy a szentség az azzal egyenlő, hogy tudjuk, hogy mit nem szabad. És valahogy mi is így vagyunk, és néha a nem szabadnak törvénye alatt próbáljuk megírni a szentségünket. Hogy, ja hát, aki szent ember, az ne legyen részeges, ne dohányozzon, ne káromolja az Istent, ne hazudjon, és egy csomó minden nemet tudunk mondani. De mennyivel hatalmasabb ez az egész, hogy a szentség ott kezdődik, ebben a fiataloknak az életében is láttuk, hogy nem a nemmel, és nem csak a tartózkodással, hanem ott kezdődik, amikor tudják, hogy helyette mit kell tenni, mit kell lépni. És ez óriási bátorítás és figyelmeztetés számomra, hogy ne úgy akarjak szent lenni, hogy azt mondom, hogy hát egy csomó mindentől tartózkodtam. hanem belesimulva, megértve azt, hogy mi az a lépés, amit tennem kell, mint ahogy ezek a fiúk is megértették. Nem attól lettek jobbak, nem attól lettek szentebbek, hogy csak tartózkodtak valamitől, hanem Isten tervébe igyekeztek belesimulni. Igyekezték azt tenni, amit Isten elhívta őket. Mertek cselekedni, mertek lépni Isten kegyelmében. Legyen ez egy felkiáltó jel itt számunkra mai délutánon, és már várom, hogy testvérem hogyan fogja tovább boncolni az igét. Hiszem azt, hogy mindannyiunk számára hasznos lesz, csak legyen nyitva a szívünk és a fülünk rá. És ne felejtsétek, testvéreim, Gyula háza, nem a Gyula bácsi háza, hanem a Tisza Gyula házáért. Ha eszetekbe jut, imádkozzatok. Köszönöm szépen. Amen.
Gondoltam azt, hogy meg ki fogok állni, de mivel újra ezt a témát hozza az Úr elém, a félelmet így nem hagyott a lélek nyugodni. Ezt az évet azzal az ige verssel kezdtem, hogy nem a félelemnek a lelkét adta az Úr, hanem az erőnek és a józanságnak a lelkét. És azért jól tudtam, hogy miért kapom ezt az ige verset, mert bár nem beszéltem ezt meg az Úrral, de ő pontosan tudta azt, hogy mi van bennem. Tudta azt, hogy a legnagyobb fegyvere jelenleg a sátánnak ellenem az a félelem. Látta azt, hogy félelem van a szívemben. A betegséggel végeztük az évet, betegségtől kezdtük Áronnal, egyikből a másikba mentünk, és tudtuk azt, hogy valami kell legyen ennek a hátterében, és kicsit hosszadalmasabb volt az út, még kiderült, hogy egy allergiáról van szó, és nehéz volt ez az időszak, testileg, lelkileg ki voltam merülve, és nem tudtuk, hogy mi lesz, vagy hogy most hogyan tovább, hogyan szokjuk meg ezt a helyzetet, és féltem, és ahogy többször imádkoztam, mindig, minden nap olyan igeverseket olvastam, vagy olyan áhítatokat hozott elém az Úr, amelyben azt mondta, hogy ne félj, mert nem a félelem lelkét kaptad, ne csüggedj, ne félj, hogyha rossz írt kapsz, mert az Úr hatalmasabb mindennél. És már magamban viaskodtam, hogy igen, én tudom, hogy nem kell féljek, mert a hívő embernek ezt nem szabad tennie, mert az Úrba kell, hogy bízzon, de tudtam ezt a fejemben, de a lelkemben mégis békétlenség volt. És ahogy egy nehezebb nap után így imádkoztam az Úrhoz, így elmondtam neki őszintén azt, hogy Uram, de én mégis félek. Nem tudom, hogy hogyan álljak helyt. Fáradt vagyok, 4-5 órákat alszom éjszaka, nem tudom, hogy álljak helyt, mint anya, mint feleség, vagy mint háziasszony. Nekem ez most jelenleg sok, és félek, hogy hogyan csináljam ezt. Tudni kell arról, hogy olyan allergiája van Áronnak, ami, hogyha ha odafigyelünk rá, és nagyon szigorúan betartjuk, akkor meggyógyulhat. És nehéz volt ezt a nyomást viselni, hogy ez rajtam múlik. És ahogy így beszéltem egy anyukával, akinek pont ilyen helyzetben volt a kisfia, azt mondta, hogy nem rajtunk múlik, hogy mennyire szigorúan tartjuk be, hanem ez az Úr kezében van ez is. Ezt is át kell engedjem neki. Tőle kaptam ajándékba a kisfiamat, és akármennyire próbálom én védeni mindentől, akármennyire odafigyelek én, ő mindennél hatalmasabb, és az ő akarata fog érvényesülni. És ezt tudomásul kellett, hogy vegyem. És ahogy így imádkoztam őszintén, és elmondtam az Úrnak, hogy de az én lelkemben mégis félelem van. És kértem azt, hogy mutassa meg, hogy mi az, amit tanulnom kell ebből a helyzetből. És amit megláttam, az volt, hogy gyenge vagyok. Igen, gyenge vagyok. Nem adott az Úr különösebben nagy próbát. Mégis a saját magam erejében akartam bízni, én akartam kézbe venni a dolgokat, irányítani, és rájöttem, hogy nem tudom, hogy ezt ki kell engedjem, le kell tegyem az Úr lábához, és rá kell bízzam az életünket. És a helyzet az nem változott, ugyanúgy telnek jelenleg a napok, vannak könnyebbek, vannak nehezebb napok, de a látásom az megváltozott. Az Úr felnyitotta a szememet, hogy rá kell bízzam magam, és hogyha félelmeim is vannak, ő akkor is tud bátorítani, erősíteni, és ebbe szeretnék kapaszkodni. Amen.
Újra a zenekar szolgáltat hallgatjuk meg, és ha még van önkéntes, akkor még van idő, meghallgatjuk. Thank you.
Isten ilyen indulatot, mivel hogy a kis testvérnőt hallottam, hogy mivel küszködik, és hogy bátorítsam, mert pont ebbe a hajóba voltam én is, miután édesanyám elment, és nagyon egyedül éreztem magamat, nem találtam a helyem, és minden olyan testvérnek, testvérnőnek elmondtam, és nagyon sokan imádkoztak értem. Az imának nagy ereje van. És egyszer csak úgy éreztem, hogy az Úr ott van velem. Nem vagyok egyedül. És azóta nagyon szeretek egyedül lenni. Még ha át is hívnak a testvéremnek a lánya abba a blokkba lakik, ahol én, ha át is hívnak, nem megyek. És én adok egy tanácsot a drága kis testvérnőnek, hogy amikor úgy érzi, hogy egyedül van, vagy valamiért elkeseredik, többször vegye elő a Bibliát, és olvasson belőle, vagy imádkozzon, és azt, amit olvas, azt forgassa, mikor jönnek ilyen támadó, ez a sátánnak a támadásai. Mikor ilyen támadás jönnek, akkor vegye elő a Bibliát, és azokat a gondolatokat forgassa az eszébe. És én hiszem, hogy megváltoztatja az Úr. Mikor megtértem és bemedítkeztem, a legelső a testvéremnek a lánya volt, hogy Gizinénye, mit mondana most nagymama, hogy eltetszett menni a református, kitetszett menni a református egyházból? Hát, nagyon örülne, azt mondtam. És édesanyám tudta már, hogy mert ide jártam a közösségbe, és voltak a házi bibliaórák oda is, és egyszer azt mondta Buda Irénke testvérnőnek, hogy Irénke, úgy örülök, hogy közzétek jár a lányom. És én is azóta imádkozok érte, és az egész családért. Hát már egy jó pár éve, de nem kell félbehagyni, én azt mondom, hanem szüntelenül imádkozni kell azért, azokért, akik így válaszolnak, meg így fogják fel a hívő életet. Egyszer, nem is olyan régen beszélgettem vele, a testvérem lányával, ő ortodox, beszélgettem, de édesanyám nevelte kicsikorától, és vitte a templomba, és imádkoztak együtt, meg beszélgetett néki a Bibliáról. És mondtam, hogy Ilikém, szoktatok imádkozni? Mert én annyit imádkozok, értetek. És akkor sírva bevallotta, hogy Gizi nénye, minden este imádkozok. Gizi nényéért is, családomért is. És olyan jó, és emlékszek, mikor azt mondtam, hogy miért tetszett elmenni, és most úgy bennem van az, hogy milyen jó, hogy van, aki imádkozzon értünk, és értem. A nagyobbik lány Angliában van, és azért is imádkozok minden este. És egyszer egy evangelizációs napra meghívtam estére, a Filharmonikában volt, és az volt az ige, a tékozló fiúról prédikált a lelkész. Hát ő ért magyarul, és egyszer oda súgja nekem, hogy miért kellett elmenni? Miért akart minden áron a tékozló fiú, hogy olyan messze elmenjen a szülői háztól? Nem tudod miért? Hogy ne lássa az édesapa, hogy ő mit csinál, hogy mivel foglalkozik. Mert ha messzi elmegy, nem látsa senki. Azt csinál, amit akar, de van mégis egy valaki. Az Úr Jézus, aki mindent lát, és mindent tud. És most karácsonyra itthon volt, és vele is beszélgettem, és azt mondja, hogy tudod, azt mondja Gizi nénye, ha imádkozok, olyan jól érzem magamat. És azóta úgy, ahogy te mondtad, hogy kell imádkozni, azóta azt mondja, mindig imádkozok, és adtam neki egy új testamentumot, és azt olvassa. Azért mondtam ezt el, hogy az imának nagy ereje van. És imádkozzunk egymásért, mert soha nem tudjuk, hogy melyik imád fogja az Úr Jézus meghallgatni. Én nagyon köszönöm Olá testvérnőnek, aki személyesen is megmondta, meg Ilonka néninek, hogy Gizike, minden este imádkozok érted. És ez olyan jó érzés. Imádkozunk, de olyan jó érzés, mikor megmondjuk is egymásnak. Te tudod, hogy én imádkozok érted minden este? És az nagyon-nagyon jó érzés. Viszont annak is, aki imádkozik, hogy az Úr meghallgatta az imáját. Hát én biztatok mindenkit, hogy amikor eszükbe jut, imádkozzunk egymásért. Ugye fiatal kis testvérnőnk van, ne hanyagoljuk el, imádkozzunk. Érte is, értünk is, magunkért is. Az Úr áldja meg. Köszönöm szépen.
Ezzel a vasárnappal egy sorozat kezdődik, ami a fiataloknak szól. Gondoltam, azzal fogom kezdeni, hogy azok, akik még nem házasok, nyújtsák fel a kezüket, hogy lássuk őket, de én innen elég jól látom azokat, akiknek szólna direkt módon ez az ige hirdetés, és szeretném, ha nagyon jól meghallgatnák. Nem azért, mert én mondom az ige hirdetést, hanem azért, mert ez egy nagyon fontos üzenet a fiatalok számára. Fiatal hősök állnak előttünk, igaz, hogy fiúk ezek, férfiak, most elnézést kérünk a lányoktól, de vannak lányhősök is, ugyanebből az időszakból, vagy egy néhány évtizeddel későbbről, és ez a hős pedig Eszter. Úgyhogy szólhat a lányoknak és a fiúknak is, ez az ige hirdetés. Elsősorban. És ha majd az ige hirdetés végén lesz lehetőség imádkozni, akkor kérem, hogy ezek a fiatalok imádkozzanak most. Lányok, fiúk, és a felnőttek, ők is felnőttek, fiatal felnőttek, de azok, akik már házasok, mondjuk így, húzzuk meg itt a vonalat, azok lélekben imádkozzanak a fiainkért, meg a leányainkért. Testvéreim, a Dániel története, vagy a Dániel könyvének az első fejezetével foglalkozunk, abból olvastunk egy történetet. Hát itt kezdődik a Dánielék története. Történelmi szempontból ott vagyunk a Krisztus előtt 7. században, és a századnak a vége fele, amikor ezeket a fiúkat a terjeszkedő babiloni birodalom első hadjáratával elviszik Babilóniába. Még a fogság igazából nem következett be, de az volt az eredmény, vagy az volt a politika akkor, hogy azokat a népeket, vagy azok közül a népek közül, akik között hódítást végeztek a babiloniaiak, azokból szedjenek össze fiatalokat, hogy a birodalom adminisztrációjába felhasználják őket. És így olvassuk, hogy így történt, Dániel és három társa, akik királyi és nemesi családból valók voltak, hisz ezeket a fiatalokat célozták meg először a babiloniaiak, hogy elkerültek Babilóniába. És ott megkezdődött az átnevelő iskola. Mégpedig mondhatnánk azt, hogy állami adminisztrációs iskolát jártak, mondhatnánk most, hogy közgazdasági egyetemet, vagy politikai tudományokat tanultak, de még ugye a 0. évben még egyebet is meg kellett tanuljanak, mint például elsajátítani a kultúrát, és elsajátítani a nyelvet, hogy tudjanak kommunikálni ezekkel a fiatalokkal. Ez az egész történet arról szól, hogy ez a birodalom hogyan akarja egységesíteni az ő területét, és hogyan akarja egyszínűvé tenni a lakosságot. Hogyan akarja egy bizonyos, mondjam így, dobozba, vagy egy bizonyos modellbe beleszorítani azokat az embereket, akik fölött uralkodik, mert könnyebb így uralkodni. Vagy úgy szoktak uralkodni az uralkodók, hogy megosztják őket, ahogy a közmondás mondja, hogy oszd meg és uralkodj, vagy pedig azt akarják, hogy valami kösse össze őket, valami közös elem legyen, ami összeköti őket, és akkor ezzel a közös elemmel próbálnak manipulálni és az alattvalóikat engedelmességbe tartani. Nem gondolom azt, hogy ne vennénk észre ennek a történetnek a lelki üzenetét. Itt arról van szó, hogy az istenfélő embereket a világ és a világnak a szellemisége be akarja zárni egy dobozba. Be akarja olvasztani a saját gondolkozásába, a saját céljaiba. És ezzel szembe kell néznünk a mai napon is, a mi időnkben. Mindig ez történik. Ameddig az Úr Jézus Krisztus el nem jön, a világ, mint földi hatalom, mint Istentől elrugaszkodott Isten ellenes erő és gondolkozás, azokat, akik Istent követik, akik Istenben bíznak, akiknek hitük van, ezeket az embereket meg akarják törni, és be akarják hajtani az ő gondolkozásukba. Ez történik, ugye, már a babiloni birodalomtól kezdve, folytatódott a görög birodalommal, ami szintén egy ilyen agresszív birodalom volt, a zsidók úgy élték meg, fel is lázadtak annak idején, hogy ők nem akarják a görög kultúrát, ők nem akarják ezt a világit. Majd jött a római birodalom, ez is hozta az ő egyesítő erejét, majd később a császárkultuszt, hogy mindenki egyféleképpen imádkozzon. És ezzel akartak uralkodni. És ahogy megjelenik a kereszténység, megjelenik az első gyülekezet, a világ megint úgy, hogy ahogy mi, miért vagytok másabbak, mint mi? Miért vagytok különbözőek? És akkor először jött a gunyolódás, utána jött a hamis hírek terjesztése, és utána pedig jött az üldözés. A nép nem bírta el, nem vette be azt, hogy a körülötte élő emberek másak. És mielőtt még lett volna állami üldözés, vagy a császárok által jóváhagyott üldözés, különböző helyén a birodalomnak a helyi emberek lázadtak fel a városukban, a településükön élő keresztények ellen, mert nem bírták, hogy miért mások, mint ők. Ma is így van. És a kérdés az, hogy vagy vállaljuk ezt, vagy nem vállaljuk. Az Úr Jézus Krisztus keresi az övéit, és ebből a világi birodalomból, a világi lelkületből, hatalomból hívja ki az embereket. Ezt jelenti üdvözíteni. Ezt jelenti, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, hogy a sötétség birodalmából kivesz bennünket, és áthelyez minket Isten az ő szeretett fiának országába. És ez nem fog menni simán. A sötétség országa mindig szeretne visszarántani bennünket, hogy ne úgy, miért mentetek el? Szeretne bedobozolni, ott tudni maga körül, hogy mi is olyanok legyünk, mint ők. És ennek ellen kell állni. A kérdés az, kedves testvérek, kedves fiatalok, különösen most a fiatalokhoz szólunk, hogy fel tudjátok-e, fel tudjuk-e vállalni azt, hogy másak legyünk, és hogy másak vagyunk? Emlékszem, azt hiszem már szinte 3 évtizeddel ezelőtt még teológiai hallgató voltam, és az egyik vakációban itthon voltam, gyülekezetbe városi vezetők is eljöttek a tanévkezdés kapcsán, és ebből az igéből szolgáltunk, és azt mondtam, hogy hogy a fiataloknak kell legyen bátorságuk arra, hogy mások legyenek, mint a többiek. Aztán a politikusok, akik itt voltak, erre reagáltak, és azt mondták, hogy szükség van ilyen emberekre, hogy mások legyenek. De az ilyenfajta emberek az alatt, hogy mások, ők nem ugyanazt értik, mint mi. Ők azt értik, hogy legyünk becsületesek, legyünk szorgalmasak, hogy végezzük el a munkánkat, hogy lehessen ránk számítani. Ez kell, a politikumnak az ilyen másság kell. De az olyan másság, amelyik megtagadja a világi bálványimádást, ami megtagadja a világ szellemét, és ami megtagadja az ördögnek mindenféle manipulációját, az olyan fajta másság nem kell. A kérdés tehát, hogy vállaljuk-e? Mondjam azt, hogy nincs más választásunk. Vagy vállaljuk az Úr Jézus Krisztust, vállaljuk a hitet, vállaljuk azt, hogy Istenhez tartozunk, és ebben benne van az, hogy a világ így fog velünk viselkedni, vagy pedig nem vállaljuk ezt, vállaljuk a vallásoskodásnak, az erkölcsösködésnek, a keresztény kulturizmusnak az útját, és akkor nem lesz semmi bajunk, de akkor nem lesz semmi közünk Jézus Krisztushoz sem. És ezt a döntést meg kell hozza minden fiatal, és minden idős, ha már meghozta, akkor újra és újra igent kell mondjon ennek a döntésének. Milyen kár, hogy sokan, amikor kimennek az életbe, úgy, és elmennek hazúról, mint a tékozló fiú, vagy ezek a fiúk, akik elkerültek sok száz kilométerre a hazájuktól, nem tudnak úgy megállni, mint ezek, hanem beleolvadnak a világba. Mondta Zsolt, hogy ott is volt egy gyülekezet, ahol a fiatalok ezt nem tudták megtenni, és kihaló félbe van a gyülekezet. De nem csak ott van így, sok fele van úgy, hogy amikor elmegy a fiatal, akkor nem csak fizikailag megy el, hanem lelkileg is eltávozik. És az Isten igéje ma, az Isten üzenete számunkra, fiataloknak, hogyha kimentek a világba, és ott vagytok az iskolába, vagy mentek az egyetemre, vagy kikerültök a munkahelyre, álljatok meg, mint hívő emberek. És ne engedjetek a világ nyomásának, hanem maradjatok meg azok, akik lettetek, ha megtértetek, vagy akik szeretnétek lenni, hogyha még nem végezte el az Úr a munkát a szívetekben. Testvéreim, tehát erről van szó, a világ akar minket nevelni és megszüntetni az identitásunkat. Azt látjuk ebben a történetben, hogy megváltoztatták a nevüket. A zsidók nagyon érzékenyek voltak a nevükre, mert úgy gondolták, hogy a nevükbe tükröződik az, akik ők. Mi nem vagyunk már úgy, mert azt, ha valakinek van egy neve, hogy Pali vagy Józsi, az nem sokat jelent. De abban az időben ezek a nevek jelentettek, és jelentették azt, amilyen ideálja volt a szülőnek a gyermekkel kapcsolatban, vagy amilyen élménye volt a szülőnek az Istennel kapcsolatban, amikor kérte, vagy megkapta a gyermeket, vagy amilyen ideája volt a szülőnek, hogy mivé legyen a gyermek, hogyha felnőtt. És jöttek ezek a babilóniaiak, hamar megváltoztatták a nevüket. Talán oda se figyeltek, lehet nem tudták úgy kiejteni, vagy lehet másképp akarták őket nevezni, de meg akarták törni az identitásukba. Ne legyetek olyanok, mint mi. Aztán megtanították őket a káldeusok nyelvére. A nyelv megint egy nagyon érzékeny dolog, mert a nyelv adja meg az identitásunknak egy részét. Megtanulhatunk több nyelvet, de az első nyelvünk, az anyanyelvünk, az fejezi ki legjobban az, hogy kik vagyunk és hogy gondolkozunk. Az ember leginkább az anyanyelvén gondolkozik. Az anyanyelvén imádkozik, az anyanyelvén álmodik, mert nagyon közel van hozzá. És amikor ezek meg akarták változtatni a nyelvüket, nem csak egy ilyen egy ilyen praktikus dolog volt. Hát, ha már itt vannak, akkor tanuljanak, és hát, ha tanulni kell, akkor káldeus nyelven megy a tanítás, hanem arról volt szó, hogy ezek a gyermekek másak legyenek. És a kívülről, a világ szempontjából nézve, nem is nézett ki ez nagyon rossznak, hát micsoda szerencséjük volt ezeknek az embereknek. Hát nézzétek meg, más királyi család, más nemesi családnak a gyermekeit kiirtották a babilóniaiak, ti pedig itt vagytok, nézzétek meg, milyen kiváltság. Sőt, nem is akármilyen elbánásban van részetek. Nem akármilyen kosztot kaptok, nem akármilyen szállásotok van, és nem is akármilyen jövőt szánnak nektek. És mégis ezek azt mondták, hogy nem kérünk belőle. Pedig, ha azt nézzük ma, mennyire az ember, meg a fiatal is azt az ideált szeretné elfogadni, amit a világ kínál a számára. Hogy legyen menő, hogy legyen egészséges, legyen sikeres, legyen jó munkahelye, legyen sikeres anyagilag, gazdagodjon meg, öltözzön úgy, ahogy róla látszik, hogy kicsoda, használjon olyan dolgokat, amiket ugye használnak az olyan emberek, akik gazdagok, meg magasabban vannak. Ezt kínálja a világ. Gyere, legyél olyan, mint mi. És nagy kiváltság. Amikor meghívnak egy céghez, vagy amikor felajánlnak egy ösztöndíjat, vagy amikor felajánlnak valami lehetőséget, akkor nagyon sok fiatal azt mondja, hát ez egy nagyszerű lehetőség. És elfelejti, hogy mi jár vele. Hogy milyen irányba fog menni az ő élete, és milyen irányba fog menni a lelke. Ahelyett, hogy azt gondolná, hogy kicsoda is vagyok én igazán. Mi az én életemnek a célja? Miért vagyok itt? Mint ahogy ezek a zsidó férfiak, fiúk voltak még, amikor összekötötték az ő sorsukat. Ők nem akartak olyan sorsot, ami nem felel meg annak, ahogy ők tanulták, és ahogy ők hitték. Még ha oda a legnagyobb csúcsra akarnak bennünket tenni, ha arról van szó, ha ez abba kerül, hogy én nem tudok úgy imádkozni, és megfertőzöm magamat azzal, amit a pogányok esznek és isznak, akkor én nem vállalom. Majd később ki is mondják, szó szerint a négy közül a három, amikor olvastuk a héten, amikor felajánlják nekik, hogy hajoljanak meg a nagy szobor előtt, és szembe mennek azzal, aki a leghatalmasabb ember a világon, és akinek a szavára a leghatalmasabb birodalom működik, és eltiporhatta volna őket. Mi kell ahhoz, hogy megmaradjunk? Először is az a kérdés, hogy meg akarsz-e maradni? Vagy mész a világgal? Vannak olyanok, akik ezt választják. Úgy gondolják, hogy az életük nagy lehetősége, megfeledkeznek az örök életről, megfeledkeznek Jézusról, megfeledkeznek a tanítványságról, megfeledkeznek a gyülekezettől, és csábítja őket az, amit Babilon tud adni, és amit Nabukadnecár tud adni, és a helytartói, és mennek velük. Abba az iskolában biztos voltak olyan fiúk, akiknek nem számított az, hogy mit kell elhagyni, és mit kell megtagadni. Hogyha akarsz szentségre törekvő fiatal lenni, akkor meghallgathatod a többit. Ha nem akarsz, akkor fogod unni most a prédikációt. Azt várod, hogy minél hamarabb befejezzem. Azt kívánom, hogy mindenki akarjon ilyen lenni. Mert az az igazság, testvéreim, hogyha Isten valakit valahova akar tenni, úgyis oda kerül, ha az egész világ ellene van. Ha Istennek az volt a terve, hogy ezt a három vagy négy fiatalembert feltegye a világbirodalom csúcsára, akkor ők oda fognak kerülni. Még ha a tüzes kemence ott van, akkor is. Még ha itt a helytartók is azt mondják, hát ezt nem lehet, fiaim, hát hogy lehet az, hogy ti másképp akartok étkezni? Hát jaj, mi lesz velünk? Vagy amikor ott van a nagy szobor, és meg kell hajolni az államvallás előtt. Nem vállaljuk. Ott van a tüzes kemence, de ha Isten oda akarja tenni, akkor ott lesznek fenn a csúcson, és ott maradnak, addig, ameddig ő jónak látja. És ha Dánielre is később tátják a szájukat az oroszlánok, és a munkatársai, a kollégái irigylik őt a sikeréért, és látják, hogy van egy sebezhető pontja vallásába, és ott kezdik ki, ameddig Isten ott akarja tartani, a birodalom élén, addig ott fog maradni, és az oroszlánok száját betömi, és az oroszlánok azokat teszik meg, akik ellene voltak. Nem kell félni. Hívő fiatalok, ne féljetek attól, hogy azért, mert hívők vagytok, és meg akartok állni, ez valami hátrányt jelent számotokra. Fel kell vállalni, mert azt mondják a fiatalok is, majd később erről is lesz szó, hogy Isten, ha nem is szabadítana meg bennünket. Ők ott voltak a csúcson, és azt mondták, kész vagyunk leszállni, és meghalni, de az Istenhez jobban fogunk ragaszkodni. De ha Istennek az volt a célja, hogy ők ott maradjanak, akkor a tüzes kemencén keresztül is visszakerültek oda, hogy a birodalom igazgatói legyenek, és tartományoknak a vezetői, sőt, tartománycsoportoknak a vezetői. Ide kell ez a bátorság, ami szükséges a hívő emberek számára. Mi kell ehhez? Először is az, hogy akarj ilyen ember lenni. Legyen világos előtted, és legyen előttünk világos, hogy mennyire akarunk ragaszkodni Istenhez. Mert nagyon könnyen fel tudjuk adni. Hát persze nem úgy adjuk fel, hogy én most baptista, hívő vagyok, mától kezdve ateista vagyok. Nem így adjuk fel. Úgy adjuk fel, hogy ott a munkahelyen, az élethez, a profithoz, a kapcsolatokba való viszonyulásunkba lemondunk azokról az alapelvekről és azokról az igei dolgokról, tanácsokról, amiket nekünk ad az Isten. És választjuk ehelyett, választjuk a könnyebbik utat. Így mondunk le. És biztosan vannak itt közöttünk is olyan emberek, akik már lemondtak, akik kompromisszumot kötöttek. És jobban kívánják azt, amit Nabukodonozor tud adni, és nem álltak ki ott, ahol kellett volna. Hogy legyenek becsületesek, hogy legyenek tiszták, és legyenek szentek egy olyan világban, amik el van esve. Aztán megnézzük az igében, azt látjuk, hogy a megmaradásukhoz nem volt elégséges a nemesi származásuk. Milyen szép jelzőket olvasunk róluk. Ezek a fiúk fogékonyak voltak, értelmesek voltak, alkalmazhatók voltak, taníthatók voltak, fizikailag is szépek voltak, fittek voltak, és ez mégse jelentett nekik semmi. Nem ebbe volt az erő. A többiek is ilyenek voltak. Miért nem elég? Az erkölcsös és egészséges életmód Isten igéjére tanítja őket, a szülők foglalkoztak velük, de az a lelki erő, hogy amikor szembe kellett szállni egy birodalommal, az nem ott volt. Nekünk is vannak gyermekeink, és törekszünk őket nevelni. Vannak hanyag szülők, akik nem nevelik a gyermekeiket. Nem tanítják őket, erkölcsi tanítást nem adnak nekik. Nem nevelik hitre, hogy gyermeken figyelj csak, hinni kell az Úr Jézus Krisztusba. Nem tanítják meg az élet praktikai dolgaira. Nem szabnak nekik korlátokat akkor, amikor a bűnös természetük rossz irányba vinni őket. Vannak ilyen szülők. De vannak olyanok is, akik ezt megteszik. És sok ilyen gyerek kapott ilyen nevelést itt a gyülekezetben is. De ahogy bizonyságot tesznek a fiatalok, mindenki megtalálta a kiskaput, hogy mégis világ szerint éljen. Mert nem ez a megold, nem ez a, ez kell, ez nagyon fontos. De ez nem ad erőt arra, hogy ha engem hívőségre nevelnek a szülők, hogyha én itt vagyok a gyülekezetben, ez nagyon sokat tesz, ez nagyon jó. De amikor jönnek a nagy támadások, és kikerülök a világba, ez nem elég. Nem elég az, hogy a szülők jól neveltek. Nem elég az, hogy én milyen ember vagyok. Hogy milyen fogékony vagyok, milyen erkölcsös vagyok. Pedig nagy kiváltság volt. Ezeknek a fiúknak nagy kiváltságban volt részük, hogy nevelték őket. Nem mindenkit neveltek így Izraelbe akkor. Még nem jött meg, el kellett teljen még, vagy 100 év, 150 év, amit kezdtek megjelenni Izraelbe, a zsinagógák, ahol majd a gyerekeket nevelték, tanították, olyan iskolafélék voltak a zsinagógák, vagy ilyen közösségi központok. És akkor aztán kezdték a gyerekeket tanítani, írni, olvasni, a Tórát memorizálni, akkor még nem volt meg ez. De hát hol tanulták meg ezek a gyerekek? Hát el tudjuk képzelni, hogy ezek nemes családból voltak, és lehet voltak magántanítóik. Abba a kiváltságba részesültek, hogy lehet, hogy volt mellettük egy proféta, vagy egy istenembere, vagy egy pap, akit a család felfogadhatott volna, hogy tanítsa őket. Ilyen származásúak voltak ezek az emberek. Nem minden gazdag züllik le. Vannak olyan gazdagok, még Izrael területén is voltak olyan gazdagok, akik kihasználták a lehetőségüket, és istenfélők lettek. Vannak olyan gazdagok is, akikről azt mondja az ige, hogy nem mennek be semmiképpen az Isten országába. Kellett azonban ezeknek a fiataloknak az, hogy legyen saját meggyőződésük. És figyeljük meg, az ige nem azt mondja, hogy hát ezek a fiúk nem akarták megszegni a parancsolatot. Arról volt szó, de sokkal mélyebben gondolkoztak. Nem mondták neki a felügyelőnek, figyelj csak felügyelő, vagy nézzen ide, uram, mi zsidóvallásúak vagyunk, a mi vallásunk tiltja ezt. Mi nem szoktunk ilyen borokat inni, meg ilyen húsokat enni. Tudja, ez a mi hagyományunk, ez a tradíciónk. Mi onnan, igaz, legyőztek bennünket, de engedje meg, hogy a hagyományunkat tovább tudjuk élni itt ezen a földön. Hálásak leszünk, uram, ezért magának. Ezt mondták? Azt mondja az ige, hogy nem akarták magukat, mit csinálni? Megfertőzni. Tehát ők átélték, ők nem csak egy ilyen külső hagyományhoz tartoztak, hogy hát mi nem szoktunk ilyen bort inni, meg nem szoktunk ilyen húst enni, hanem ők látták, ők istenfélő emberek voltak, és ahogy Isten kijelentette nekik, akkor a törvény idején az szentségtelenség volt, az tisztátalanság volt olyan dolgokat enni és olyan dolgokat inni. És ezek a gyerekek azt mondták, hogy mi nem akarunk bűnösökké válni. Mi nem akarjuk megszegni az Isten parancsát, mi szeretjük az Isten, mi tiszteljük az Isten. Nem akarunk így megfertőzve lenni ebben a világban. Na, ez jelenti a meggyőződést. Amikor valaki nem azt mondja, hát tudod, nekem ezt nem szabad. Tudod, hogy én a baptistákhoz járok. Tudod, hogy mi így szoktuk. Nálatok hogy van? Hát nálunk úgy van, hogy mi nem szoktunk menni táncolni. Hát tudod, hogy mi? És akkor mondjuk, hogy mi van. Mintha úgy kicsit bocsánatot kérnénk a világtól, hogy mi nem szoktuk úgy. De helyett azt mondod, hogy nem akarom magamat megfertőzni ezzel. Na, ez a meggyőződés. És amikor van a meggyőződés, aki így beszél, az nem a hagyományhoz és a saját meggyőződéséhez ragaszkodik, az az embernek van lehetősége és van esélye, hogy megálljon. És ide kell eljutni, kedves fiatalok, van-e meggyőződésetek? Testvéreim, akik itt vagyunk a gyülekezetben évtizedek óta, van-e meggyőződésünk? És honnan van ez a meggyőződés? Ez az Istennel való találkozásból van ez a meggyőződés. Mert a hagyományainkat átadhatjuk. A hagyományban vannak pozitív dolgok, de nem tudnak megtartani. kell egy mélységes, igazi meggyőződés arról, hogy kik vagyunk, milyen kapcsolatunk van az Istennel, mit akarunk mi a földi életbe, hogy akarjuk az életünket leélni, mi az, amit megengedünk magunknak, mi az, amitől tartózkodunk, mert mi Istennel kapcsolatban látjuk az életünket. És amikor van valakinek ilyen meggyőződése, akkor meg tud állni a világban. Ha egy szülő el tud ide jutni, hogy látja, hogy a gyerekének milyen meggyőződése van, elengedheti, ahova éppen mennie kell, mert tudja, hogy meg fog állni. Még Babilóniába is. Ez a nagyon fontos. És ezért van a megtérésnek ideje. Ezért van ideje annak, hogy komolyan vegyük a hitet. Ezért van az, hogy itt, ahogy itt írja, hogy a szentségre törekedjük. Az nem az öregeknek való a szentség, meg akik amúgy se tudnak mit csinálni, meg nem tudnak már vétkezni, meg öregek. Nem azoknak való a szentség, hanem nekünk való. A fiataloknak való. És amikor így állunk hozzá, akkor ez a meggyőződés megtart bennünket. Az Úr adhat neked ilyen meggyőződést. Közeledj az Istenhez. Közeledj az Úr Jézushoz. Imádkozz. Ne elégedj meg azzal, hogy egy hagyománykörhöz tartozol, egy gyülekezethez tartozol, ahol ugye elég jó itten a gyülekezetben lenni, hanem legyen meggyőződésed. Legyen hited, legyen személyes megtapasztalásod. És amikor megvan ez a személyes megtapasztalás, akkor elhatározással ki kell állni, mert a kiállás is nagyon fontos. A meggyőződés és a kiállás, a szintvallás, az együtt van. Akinek nincs meggyőződése, nem is val szint, nem áll ki. Aki kiáll, annak mindenképpen lehet valami meggyőződése, mert a kiállás mindig kockázatos. Meggyőződést ki kell fejezni, be kell építeni az életünkbe. És ha éppen ott vagyunk a főudvarmesternél, és éppen olyat akar nekünk adni, amit mi nem vehetünk be, akkor megmondjuk, hogy mi a helyzet. Különben gyáva fickók vagyunk csupán, hogyha megvan az elméletünkben, hogy mit kellene tenni, de mi egészen másképpen tesszük. A kiállás kockázatos. Miért volt kockázatos? Mert zöldséget enni 10 napon keresztül, ahhoz csak hit kellett, hogy mi nem leszünk gyengébbek és soványabbak, mint a többi. Te vállaltad volna ezt a kockázatot? Kérem, ma mától kezdve nem eszek csak pirítós kenyeret kamilla tejával, és 10 nap múlva olyan erős leszek, mint aki más egyébben táplálkozik. Sajta, tojással, meg hússal. Kockázatos volt. De ezek a fiúk hittek az Istenbe. Aztán kellett a hit a kiálláshoz, hogy nem lesznek soványabbak 10 nap múlva, és kellett a hit ahhoz, hogy meg fogják őket hallgatni, és hogy az Úr velük lesz. És amikor így kiálltak és hittek az Úrban, akkor látjuk, hogy mi is történik. Isten mindig megjutalmazza az ilyen kiállást. A főudvarmester beleegyezett, és a tisztviselő beleegyezett, hogy ne egyenek húst. Nem lettek soványabbak 10 nap múlva. Az Úr megvédte később ezeket a fiúkat a tüzes kemencébe. Majd megtartotta Dánielt az oroszlánok vermébe, aki szintén ilyen kitartó és rátarti volt a hitnek a dolgába. És nagy pozícióba emelte őket az Úr. Mert aki lemond arról, amit hite miatt fenyegetnek, az nagyon sokszor visszakapja. Testvéreim, itt áll előttünk ez a történet, és az az Úr üzenet ezen a napon, hogy legyen mindenkinek ez a meggyőződése. Legyen erős hitünk, erős meggyőződésünk ahhoz, hogy a világ ne rabolja el az identitásunkat, hogy a világ ne térítsen le arról az útról, amire ráléptünk. És most, ha úgy érezzük, hogy a hitünk gyenge, hogy kompromisszumokat tettünk, akkor így megállunk az Úr előtt csendbe, és imádkozni fogunk, és bocsánatot kérünk. Hálát adhatunk, hogy még nem volt tüzes kemencénk, és még nem volt oroszlánok verme, amiben bedobjanak bennünket. Mert lehet, hogy akkor csődöt mondottunk volna.
Atyánk, hálásak vagyunk a Tégédért. Köszönjük a tanítást. Köszönjük, Urunk, hogy Te vizsgáltál ma este, és láttad, hogy milyen döntéseket hoztunk, milyen meggyőződés van az életünkben, és milyen kiállásra rendelkezünk. Urunk, kérünk, hogy áld meg a gyülekezetben a fiatalokat, és rejtsd el ezeket a kincseket az életükben, hogyha talán majd nehézebb helyzetekbe kerülnek, akkor legyenek ott, és legyen ott ez a kiállás az életükben. Ugyanakkor imádkozunk a szülőkért, édesapákért, édesanyákért, hogy valóban legyen ilyen életünk, hogy úgy tudjuk nevelni a gyermekeinket, hogy egyértelmű legyen, hogy mi a terved velünk, mi a terved az életünkkel, és tudjunk mindig jó döntéseket hozni, és legyen példa, legyen példamutató életünk, hogy minden helyzetben legyen ott, hogy te vagy a legfontosabb, és azért teszünk valamit, mert te indítasz rá. Így kérünk, Urunk, hogy erősítsd a hitünket, és bátoríts, hogy legyen ez a meggyőződés, a kiállás az életünkben, a hétköznapokban, minden egyes helyzetben. Amen.
Amen.